És egyébként tényleg azt mutatja a gyakorlat, hogy szinte mindegy, hogy az építészet történet melyik korszakát nézzük, mindegyik ház valamilyen szinten fontos lehet számunkra, amikor épületet tervezünk. De megint csak a gyakorlat mutatja azt, hogy az, hogy milyen mértékben lehet előkép mondjuk egy gótikus lakóház, vagy akár egy őskori építmény, vagy egy 20. századi lakóház, ebben óriási különbség van. És azt mutatja a gyakorlat, hogy amikor tervezünk épületet, akkor egy nagyon közvetlen kapcsolatunk van a 20. század építészetéhez, és egy sokkal közvetlenebb kapcsolatunk van a korábbi korok építészetéhez is. Ezért van az, hogy én az előadásokon elsősorban, vagy talán azt mondom, hogy kizárólag a 20. század építészetével foglalkozom, nem szeretném az építőrt tanszék kenyerét sem elvenni, hogy ők amúgy is végveszik az egész építészettörténetet, és majd ti is látni fogjátok, hogy hát nagyon laza, sokszor tényleg nagyon közvetett, de mégiscsak van kapcsolat a mai építészet és akár egy reneszánsz, vagy egy román építészeti emlék között is. Nagyon nehéz önmagában a 20. század építészetéről beszélni, ezt talán a korábbi előadáson is említettem, hogy bár ugyan én szeretném, hogy ez számotokra alapkurzus legyen, de abszolút megértem azt, hogy önmagában kiragadva a korábbi fejlődési fázisokból a 20. századról nagyon nehéz beszélni. Ami miatt nehéz az, hogy természetesen a 20. század építészete, bár mint látni fogjátok, markánsan különbözik a korábbi korok építészetétől, de mégis bizonyos mértékben támaszkodik a korábbi korokra. És egyébként meg talán egy kicsit könnyebb beszélni róla azért, mert a 20. század építészete, megint mint ahogy látni fogjátok, gyökeresen szakított a korábbi korok építészetével, vagy legalábbis a 20. század első felének az építészetére ez jellemző volt. Megint csak az éptörtből fogjátok látni, hogy a korábbi korok építészettörténeti nagy stílusai, ezek több tíz vagy akár több száz éves perióduson keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Tehát volt egy nagyon hosszú, folyamatos átmenet az egyes korok építészete között. Voltak olyan időszakai egyes stíluskorszaknak, amikor egy felfelé ívelő korszakról beszélünk, volt természetesen egy érett korszak, volt egy hanyatló korszak, és a hanyatló korszakban már párhuzamosan megjelentek a következő korszaknak a jelei is. És volt egy ilyenfajta folytonosság az építészet történet során. Ezért bármelyik stíluskorszakot is, ha nézem, és önmagában szeretném szemlélni, az szinte lehetetlen. De a modern építészet, tehát a 20. század első felének az építészete e tekintetben egy kicsit különleges, mert ez a stíluskorszak, talán az utolsó önálló stíluskorszak, amelyik gyökeresen szakított mindazzal, amit korábban az építészet történet hozott. Mind építészeti eszközeiben, mind gondolkodásmódjában, szemléletében a korábbi építészet történet minden elemét elvetette, vagy az elemek legtöbbjét elvetette, és egy teljesen újfajta építészetet épített fel. Nekem inkább fontosabb az, hogy mi volt ennek a miértje, tehát mi volt az oka annak, amik táplálták azt a fajta nagyon határozott építészeti szándékot, ami végül is a modern építészetnek a kibontakozásához vezetett. Én négy okot szeretnék nektek felsorolni, amik természetesen megint csak hangsúlyoznám, hogy viszonylag szubjektív okok, vagy legalábbis én szubjektív magyarázata a modernizmus kialakulásához, de úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag teljes kép lehet. Az egyik, amiről szeretnék beszélni, azok szellemi okok, a másik, talán mondhatnám azt, hogy politikai okok, bár tudom, hogy a politika szónak manapság egy nagyon, hát mondjuk csúnya, szennyes vetülete van, de mégiscsak politikai okokról szeretnék beszélni. A harmadik tudományos technikai okok, és a negyedik pedig művészeti okok vagy alapok. Hát ami a szellemi alapot illeti, ebben a pillanatban el kell rugaszkodnunk a 20. század elejét, és egy picit korábbra visszamenni, egy kb. 100 évvel korábbra, mert hogy az emberiség történelmében, vagy történetében volt egy olyan pont, ami hasonlóképpen megrázó volt, és nagyon erőteljes fordulatot jelentett, mint hogy az építészet történetben a modernizmus megjelenése jelentett, és ez a pont a felvilágosodás időszaka, vagy akár a nagy francia forradalom időszakához is éppenséggel lehet kötni, tehát az 1780-as évek végéhez lehet kötni. Ez azért volt különös jelentősége a mi történelmünkben, mert az összes korábbi gondolkodásmódot, szemléletmódot, azt a fajta alapvetően vallásos, a hierarchiára, az emberi társadalom hierarchiára fölépített világképet dobta el, és próbált egy teljesen új világképet helyébe állítani, és ez pedig az emberi ész világképét. Azt tudjuk, hogy az emberi gondolkodás az, ami a legfontosabb a világon, nem kapunk készen semmit, mindenről magunk tudunk dönteni, és a saját gondolkodásunk eredménye kell, hogy legyen a cselekedeténknek az eredménye. Ez a fajta szemlélet elbukott, hiszen megint csak a történelmet tudjuk azt, a francia forradalmat leverték, restaurációs időszakok következtek, és talán azt lehet mondani, hogy ez a gondolkodásmód az ész gondolkodás, mi az ész piedesztára való helyezése, inkább csak búvópataként élt tovább a 19. században. Természetesen ott is voltak forradalmak, például éppen a 48-as magyar forradalom, ami valamilyen módon zászlajára tűzte ezt a gondolatot, de igazából talán a 20. század elejére tudott nem búvópataként, hanem megint csak a maga valójában kiteljesedni. Azt, hogy ez lehetővé vált, ez kapcsolódik a második okhoz, vagy másik alaphoz, és ez például a politikai alaphoz. Erre az időre datálhatóak azok a politikai intézményrendszereknek a kiépítése, vagy kiépülése, amely a mai demokratikus társadalmi berendezkedésünknek az alapja, amit ma már teljesen természetesen magátértetődően fogadunk el, hogy demokráciában, köztársaságban élünk, van egy normális politikai berendezkedés, bal-jobboldali politika, megint csak ne a mai magyar politikára gondoljatok, mert természetesen erre már nem igazak ezek az állítások, de még a 20. század elejére abszolút igazak voltak. Tehát ott a maga valójában jelentkezett egy baloldali gondolkodással az, hogy az emberek egyenlőek, minden születésétől fogva egyenlőek, ugyanolyan körülményeket kell teremteni az embereknek független attól, hogy éppen milyen származásúak, és a többi, és a többi. És volt egy jobboldali gondolkodásmód, aki azt mondta, hogy már pedig a társadalom hierarchiát biztosítani kell, ez az, ami nem vezet anarchiához, ez, ami nem vezet káoszhoz, és ebben van a lehetősége meg annak, hogy a társadalom fejlődjön. És ennek megfelelően alakultak ki az országok társadalmi berendezkedései, és már megjelentek olyan mondjuk berendezkedések, amik éppen a korábban sosem látott baloldalnak a hatalmát hozta el. És egy teljesen másfajta, lehet megint csak mai szóval azt mondhatnánk, demokratikus berendezkedés biztosított. És nagyon fontos a harmadik elem, és ez pedig a tudománynak és a technikák, technológiának az előretörése, hogy ilyen közhelyesen fejezem ki magamat, amiatt azt értem, hogy bár természetesen tudományos felfedezés korábban is volt, ókorban is, Pitagorasz, vagy középkorban is természetesen matematikusok, fizikusok, Newton, stb. De igazából a 20. század elején egy olyan fajta áttörést hozott mind a biológiában, mind az orvostudományban, mind a fizikában alapvetően, ami gyökeresen megváltoztatta az emberek mindennapi életét is. És az, hogy megváltoztatta az életét, ebből az következett, hogy egy elképesztő méretű hit kapcsolódott vagy társult a tudományokhoz. Az a fajta hit, ami azt mondatta az emberekkel, hogy a tudománynak a kiteljesedése és a lehetőségeinek a használata az egész életünket meg fogja változtatni, és mindaz a kellemetlen, rossz dolog, ami a korábbi korokat jellemezte, azok gyökeresen meg fognak változni. Tehát volt egy elementáris bizalom a tudományban, hogy tudnik az életünket meghosszabbítják a medicinák, hogy a fizika felfedezéseivel pontosan le fogjuk tudni írni a körülöttünk levő világot, meg fogjuk tudni érteni a világot, és ebből fakadóan tényleg uralni tudjuk a mindennapjainkat, és egy teljesen újfajta társadalmi berendezkedés alakulhat ki. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy egy teljesen logikus hit volt ez, de mint ahogy majd látja, vagy ti is talán érzékelitek, a 20. század másik felére ebben a hitben nagyon erősen csalatkoztak, nem mindenki, de az emberek egy jó része, tehát ez a fajta hit, a tudományba való bizalom nagyon erősen megrendült, talán éppen azért, mert a 20. század történelme azt mutatja, hogy egyáltalán nem egy boldog béke korszak jött el, ahol mindenki egyre nagyobb szeretetben él és egyre hosszabb ideig él, hanem pont a 20. század ezzel ellentétesen olyan tragédiákat, kataklizmákat hozott, ami talán a korábbi századokban sosem volt. És mindenki látja, nagyon sokan látják azt, hogy a tudomány nem mindenható, hogy lehet, hogy nagyon pozitív eredményei vannak, de ez nem feltétlenül áll szoros összefüggésbe az emberek boldogulásával. És a negyedik, ami talán már persze közelebb áll a mi témánk, az a művészetek. Mi korábban egy-egy korszakot, egy-egy korszellem jellemzett, és a korszellemnek megfelelőek voltak a művészetek célkitűzései is, építészet, szobrászat, festészet, stb. Addig 20. század elejét talán főleg az individuumok és az individuumok által alkotott különálló csoportokból fakadva rengeteg fajta egymással párhuzamosan, sok esetben vetékedve működő izmusok jellemezték. Ha tényleg csak az orosz konstruktivistákra gondoltok, Tatnira, vagy éppen az olaszokra, Morettire, futuristákra, vagy éppen a kubistákra, vagy a kubisták orfikus változatára, vagy éppen a neoplaszticistákra, tehát sorolhatnám egymás mellé azokat a mindenki által ismert izmusokat és művészeti irányokat, ami egy egészen elképesztő fellendülést hozott a művészeteknek a mindennapjaiban, és csatlakozott ahhoz a fajta világmegváltó hangulathoz, ami mind a politikában, mind a szellemi életben, mind pedig a tudományban jelentkezett. És ez a fajta gyökeres megváltoztatása a világnak, vagy éppen megváltozása, mert változott is a világ, az építészeket is arra sarkalta, hogy ez a megváltozott körülményeknek megfelelő házakat tervezzenek, próbáljanak olyan épületeket létrehozni, amelyik valamilyen módon adekvát ehhez a gondolatvilághoz. És úgy gondolták, és nagyon erősen azt érezték, hogy ehhez csak akkor tudunk adekváltak lenni, és akkor tudunk valóban kapcsolódni, hogyha minden olyan dolgot, amit a régi építészet hozott, azt kidobunk az ablakon, és egy teljesen új gondolkodásmód jegyében, új eszköztárral, új anyaghasználattal, stb. Próbáljuk meg a házainkat megtervezni. Egy olyan képet hoztam a legelején, amelyik talán ennek a szellemnek valamiképpen a rajzi megnyilvánulás. Egy fiatal olasz építész, Santelliának a rajzai, aki hát talán alig volt idősebb, mint ti, mikor meghalt, 20-as éveinek a végén, az első világháború végén halt meg, és az egyetem alatt utána viszonylag sok rajzot készített, nagyon-nagyon kevés, talán egy vagy két munkája az, ami megvalósult, inkább a rajzai azok, amik jellemzőek, és amik valamilyen módon, vagy nagyon erőteljesen ezt a kort leírják, vagy bemutatják. Ha megkérdezzük magunktól, hogy mit ábrázolatnak, milyen funkcióépületet ábrázolatnak ezek a rajzok, akkor nagyon nehéz a válasz, hiszen nincsen mellettük semmilyen mérték, nincs egy ember mellé rajzolva, nincsenek rajtuk ablakok, ajtók, tehát nem tudjuk belőni azt, hogy ezek most egy nagy házak, vagy éppen kisebbek, és igazából a funkcióra sem nagyon tudunk következtetni, talán inkább valamilyen erőművekre, urmótlan nagy épületekre emlékeztetnek. Igazából azt akarta kifejezni ezzel az Elia, hogy a modern építészetnek ilyen fajta vehemenciára, erőteljességre, ha kell, monumentalitásra van szüksége, mert ez, ami igazán ki tudja fejezni azt a fajta, hát belső szinten azt mondom, hogy dagadó életérzést, ami abban az időben uralkodó volt. Néhány olyan építészt szeretnék bemutatni, talán, ha jól emlékszem, ötöt, akik ebben a korban alkottak, a 20. század első felében. Nagyon sok közös vonás van bennük, ami az előbb elmondottakból fakad, és mégis nagyon különböző karakterű házakat hoztak létre. Igazából nem is az a lényeges most itt a lakó egyben, ami persze még egyszer mondom, a legfőbb célja az, hogy megalapozza a lakó kettőt, hogy építészet történeti elemzésekbe bocsátkozzunk, hanem inkább az a fontos, hogy milyen szándékaik voltak az építészeknek, mit miért csináltak, mert abban lesztek ti bizonytalanok a következő fél évben, amikor ott előttetek az üres papír és rajzolni kell egy házat, hogy a csodába kezdjetek neki. És ezek az építészek arra mutatnak valamilyen példát, a saját útjukat mutatják be, most éppen rajtam keresztül, amik esetleg segíthetnek abban, hogy ti is döntéseket hozzatok ez ügyben. Az első építész, akiről szeretnék beszélni, egy holland építész volt, egy Rietveld nevű kollega, aki nem egyedül alkotott, és ez megint nagyon jellemző volt arra a korra, hogy az építészek nem is csak építészekkel álltak össze, sőt, sok esetben nem építészekkel álltak össze, hanem összművészetben gondolkodott mindenki. A Rietveld is egy szobrásszal, egy Duisburg nevű szobrásszal, és egy festővel, egy Mondrian nevű, ugye az ő nevét már ismeritek, Mondrian nevű festővel állt össze, de voltak olyan csoportok, ahol költők és írók is csatlakoztak az ilyen összművészeti csoportokhoz. És ők próbáltak közösen, nem építészként, nem szobrászként, nem festőként valamilyen választ találni az adott korra. Hát a Mondriennek a válaszát ugye mindenki ismeri, azt tudnilik, hogy a festészetben is el kell hagyni a figurális ábrázolást, az csak zavarja a tisztánlátást, és a festészetnek el kell jutni egyfajta végállapotig, egy tökéletes végállapotig, ahol már nem az érdekes, vagy nem az számít, hogy egy arcot mennyire tökéletesen tudunk lerajzolni, nem az számít, hogy egy csendéletnek a miensége az éppen jó-e vagy sem, hanem az számít, hogy a festészet alapkérdéseiben, a színekben, a kompozícióban milyen végeredményre jutunk. És ebből fakad az a fajta hát konstrukciós festészeti sor, ami a Mondriant alapvetően jellemezte. Fiatal korában ő festett azért tájképeket is. Rossz nyelvek szerint, én is így vagyok vele, azok nem igazán voltak sikeresek. És akkor átállt erre, de ez csak inkább zárójelben. És ebben, de hogy a lényege az, most tényleg felejtsük el rossz májságot, inkább az a lényeg, hogy ez a fajta kép, ez a fajta tökéletes, a végletekig való letisztultság tökéletesen jellemezte azt a kort, az a fajta gondolkodásmód, amiről az előbb beszéltem. És ez a fajta geometrikus, konstrukciós gondolkodásmód tökéletesen alkalmas volt a csoportban levő építész számára és a Rietveld számára is, hiszen ez a fajta tektonikus szerkezetben, szerkesztettségben való gondolkodás alapja a mi szakmánknak és az építészetnek is. Az a ház, amit hoztam, egy Schröder nevű családnak épült Utrechtben, Hollandiában. Persze ma már műemlék, állandóan szépen felújítva van tartva, és viszonylag ritka az a kép, amit így az elején vetitek nektek, hogy tűnik lehet látni a házat kontextusában. Majdnem mindig azt fogjátok tőlünk hallani, hogy amikor házat terveztek, akkor az egyik legfontosabb a környezet. A környezethez való illeszkedés, a hely szellemének a pontos megértése, és ahhoz kell valamilyen módon illeszkednünk. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy minden tekintetben át kell vennünk a környezetnek az elemeit, különösen akkor, hogy a környezet elemeistek több évtizeddel vagy évszázaddal előbb készültek, de azért jól mutatja ez a kép azt, hogy mennyire erőteljesen negligálja ez az épület a korábbi épületek, a mellettelő épületeknek építészeti karakterét, tömegbeli megjelenését, szerkezeti rendszerét, és a többi, és a többi. Általában úgy szokták a Schröder házat fotózni, hogy a szomszéd épület nem is nagyon van benne, talán csak éppen egy pici axis, vagy egy fél axis látszik a mellettelő tégla épületekből, mert hogy önmagában kell ezt épületet elemezni, teljesen indiferens az, hogy milyen környezetben van. Megint csak a modernizmusnak egy nagyon erős szimptomája ez, hogy nem is akar semmifajta közösséget vállalni a szomszédos épülettel. Lehet látni, sem anyaghasználatában, sem színvilágában, mint ahogy látni fogjátok majd az alaprajzát, szerkezeti rendszerében sem, vagy éppen homlokzati struktúrában sem vállal semmifajta közösséget a mellettelő épülettel. Talán csak egyetlen egy ponton illeszkedik a szomszédhoz, és ez pedig az, hogy a szomszédos épület éle, meg az újháznak az éle az éppen egybeesik, hátra is húzhatta volna éppen a Schröder ezt, vagy a Rietveld ezt a házat, de ezt nem tette, kihasználta a teljes szomszéd által adott szélességet. És lehet látni azt, hogy a ház szerkesztési alapelve, vagy inkább azt mondom, hogy gondolati alapelve, az a fajta geometrikus szerkesztési jelleg vagy mód, amit a Mondrian két dimenzióban oldott meg a festményein, és itt három dimenzióban van, egy nagyon finom egyensúly a különböző elemek között, erkélyeknek a melvéd vasbeton elemei, vagy a homlokzati elemekre, vagy éppen a tetőnek a holviszintes, holfüggőleges kis attikaszerű elemeire kell gondolni. Tehát egy nagyon finom kompozíció az, ami uralja az egész házat, és lehet érzékelni azt, hogy ennek a kompozíciónak bármelyik egységét vagy elemét megbontjuk, vagy leszedjük, akkor a ház egésze megy éppenséggel tönkre. És persze lehet látni, hogy ugyanazokat az alapszíneket használja, a sárgát, a kéket, meg persze a fehéret, feketét, mint amit a Mondrian a festészetben használt. Itt látjátok az alaprajzát, amelyik megint csak gyökeresen különbözik a korábbi épületeknek az alaprajzi rendszerétől. Ha csak egy pillanatra visszamegyünk az előző képhez, akkor ennek a mellettelő háznak a szerkezeti rendszere minden bizony egy hosszfőfalas rendszer, tehát magyarul az utca felé van egy terhordófal, a hátsó homlokzat felé van egy terhordófal, és valahol a gerincnek a vonalába alul van egy középső terhordófal, és ezekre a terhordófalakra támaszkodnak a gerendák, tehát ez a falas rendszer, ami meghatározza alapvetően az alaprajzot. És látjátok az új épületnél ez a fajta falas rendszer szinte teljesen eltűnik. Pici vasbeton pillérek vagy faltestek azok, amelyek a födémet tartják, és ebből rengeteg dolog következik. Az egyik, és ez megint egy nagyon fontos eleme a modern építészetnek, az, hogy a terek kapcsolódnak egymáshoz, sokkal erőteljesebben kapcsolódnak egymáshoz, mint a korábbi korok épített terei. Természetesen a korábbi korokban is ajtókkal egybe lehetett nyitni tereket, ismerünk reneszánsz vagy barokk térsorokat, ahol nagy szárnyas ajtókkal egybe lehet nyitni a tereket, és óriási hosszúságú térsorok jelennek meg. De olyan fajta izgalmas, áramló terek, mint amit a modern építészet hozott, a korábbi korokra nem volt jellemző. Ezt a fajta lehetőséget alapvetően megint csak a technológia teremtette meg, és ez pedig az, hogy nem kell csak falas rendszerbe gondolkodnunk, nem csak épített falakban lehet gondolkodnunk, amikor tervezzük a ház szerkezetét, hanem vasbeton pillérekbe, vagy vasbeton pici kis faltestekbe, vagy netán acélszerkezetbe gondolkodhatunk, amely lényegesen szabadabb alaprajzot eredményez. Ezt a fajta szabadságot használta ki a tervező az emeleti alaprajznál is, és nem véletlenül van két emeleti alaprajz, nem azért, mert két emeletes a ház, csak egy emeletes, mint ahogy láttátok, de ez a két alaprajz mutatja azt, hogy ez a vasbeton szerkezeti rendszer az áramló tereknek a lehetőséget adott arra is, hogy a tereket hol összenyissuk, hol pedig éppen leválasszuk egymástól. Érdekes módon a Schröder házban ez a fajta lehetőség a hálószobákat találta meg. Itt látjátok ezen az alaprajzon, amikor ezek a válaszfalak, mint egyfajta tólófalak el vannak húzva, és a hálószobáknak megvan a saját intim területük, és a szélső ábra mutatja azt, hogy alaprajz mutatja azt, hogy amikor ezeket a falakat elhúzzuk, akkor ezek a hálószobák is egy nagy osztatlan teret alkotnak. Megint megkérdezhetjük majdnem 100 évvel későbbi eszünkkel, hogy valóban erre szükség van-e, valóban igénye azt, hogy a hálószobáinkat összenyissük, és valószínűleg az a válaszunkra, hogy nincs, mert hogy különösebben nem igénylem azt, hogy a szüleimmel vagy a gyerekeimmel levő hálószobát akár napközben összenyissuk, mert hogyha éppen egybe akarok lenni velük, vagy egy térbe, akkor lemegyünk az étkező vagy a konyhába. De ebben az időben ez a fajta flexibilitás, mozgalmasság, ami megint csak az adott korra jellemző volt, ez a gyors reakció vagy változatosság, ez egy nagyon erős igényként jelentkezett, és az építészek úgy gondolták, hogy az emberek is átalakulnak, ők is újabb és újabb igényekkel jelentkeznek, tehát valószínűleg egy nagyon izgalmas téri világ jöhet azáltal létre, hogy a hálószobákba is elhúzzuk a válaszfalakat. És természetesen azt is látjátok a szerkezeti lehetőségekből fakadóan, hogy az a fajta tektonikus rend, ami egy korábbi épületet jellemzett, megint csak egy pillanatra visszamegyek erre a házra, valamit megnyomtam. Visszamegyek erre a házra, hogy lehet látni azt, hogy van egy axialitása a homlokzatnak, az ablakok egymás fölött vannak, az ablakok közötti pillérek minden bizony a terhordó jellegűek, és azoknak szépen le kell menni a földszintig, tehát le kell vinni a teret, nem lehet, hogy az ablakok ugráljanak. A sark az épületnek mindig egy különleges statikai pont, ahova általában több teher érkezik, tehát az a legritkább esetben, hogy szinte egyáltalán nem lehet kikönnyíteni, és lehet ezzel szemben látni a Schröder háznál, hogy pont a vasbeton adta a lehetőséget, a túlsó ablakot, ha nézitek, sarokablakot ott fölül, hogy egyáltalán a sarokablak, mint építészeti elem bekerületett a köztudatba, az építészek élhettek ezzel a lehetőséggel, és egy egészen különleges belső téri világot tudtak létrehozni azáltal, hogy a sarkot kikönnyítették. Megint csak a vasbeton használatával vált ez lehetővé, hiszen a vasbeton konzolos elemként minden tovább nélkül működhet, és szinte semmi teret, vagy egyáltalán nem ad terhet rá az üvegezett ablakra, tehát nem fog az éppenséggel összetörni. És lehet látni, hogy az a fajta homlokzati rend, ami a mellettelő házat jellemezte, teljesen fölbúlott, és egy teljesen másfajta kompozíciós elv lépett a helyére. Hát itt látjátok az ortogonális fotót a homlokzatról, és persze még a belső, ami fontos, abban az időben az építészeknek alapel volt, különösen az ilyen egyedi házaknál, hogy az építész nem csak a külsőt, hanem a belső tereit is, sőt a bútorokat is megtervezte. Természetesen a kettőt összhangban, vagy a hármat összhangban egymással. Ma is szívesen megterveznénk egyébként a család, általunk tervezett családjázunk belső terét, vagy bútorait is, de erre a legritkább esetben van egyébként lehetőség. A megbízók ezt már nem szokták igényelni, bútorterezése meg talán 100 esetből egybe, hogyha van lehetőség. Ebben az időben még úgy gondolták az építészek, hogy amennyiben nem ők terezik a bútort, és a régi korok bútorai kerülnének be ezekbe a terekbe, akkor pont az a hatás, amit szerettek volna elérni az épülettel, az teljesen megbomlana. Hát itt látjátok ott azt a piros-kék széket, az a Rietveld cég, de hát persze az összes bútort ő tervezte, és azt is lehet látni, hogy egy tökéletes összhangban van a külső és a belső között. Egy másik építész, akiről szeretnék beszélni, az a Mies van der Rohe, de először még egy mondatot a Rietveld végén. Én ezt a Schröder házat nagyon szeretem, és ahogy ismerem a kollégáim véleményét, majdnem mindenki azt mondja, vagy az építészek zöme azt mondja, nagyon szereti a Schröder házat. Ami azt jelentette volna, hogy ennek a fajta, vagy az ilyen típusú gondolkodásnak egy hosszú távú kifutása volt az építészet történetben, legalábbis 20. század építészetében. Ezt a fajta hát szemléletmódot, vagy építészet irányzatot neoplaszticizmusnak hívták, vagy hívjuk még most is. És az volt az érdekes, hogy a 20-as évek elején, tehát a múlt század 20-as éveinek az elején indult ez irányzat, főleg tényleg a Duisburgék mozgalmával, de körülbelül a 20-as évek végére ki is fulladt. És jogos, hogyha megkérdezitek, hogy na de hogyha ezt ennyire pozitív példaként említettek, akkor mi lehet az oka annak, hogy ez ilyen gyors lefutású volt? És az oka viszonylag egyszerű. Azt mondták az építészek, már a kortárs építészek, hogy nagyon szépek azok a házak, amelyek a neoplaszticizmus jegyében születtek. Nem csak a Schröder ház, más házak is, amik ilyen karakterre születtek. De igaz lehet-e az, hogy az építészetnek a legfőbb szerepe az, hogy a festészetnek, vagy akár bármely más művészeti ágnak a háromdimenziós képét teremtsék meg? És akkor rögtön adódik a válasz, hogy ez abszolút nem igaz. Az építészetnek a szerepe részben természetesen művészeti aspektusú is. De hogy rengeteg más olyan dolog van, már csak az, hogy az emberek számára tervezzük, mindenki által elérhetőnek kell lenni, nem tudom, szociális gondolatra szeretnék utalni, és a többi, és a többi. Tehát számtalan olyan dolog van, ami nem a művészethez kapcsolódik, nem az adott kor éppen aktuális izmusához kapcsolódik, hanem annál sokkal súlyosabb vagy fontosabb dolgok kell, hogy az alapjához szolgáljanak. És erre minden építész azt mondja, hogy ez tényleg igaz, hogy nem pusztán csak a festészet játékszere kell, hogy legyen az építészet, vagy a festészetnek egy olyan háromdimenziós kibontakozása, mint amit a Schröder ház mutat. És ebből az következett, hogy ez a fajta irányzat viszonylag gyorsan kimúlt, bár ahogy én látom, nagyon sokszor ezek az alapelvek, vagy épp az alapszíneknek a használata, elsősorban a holland építészetben még a 20. század végén is vissza-vissza jön. Aki teljesen másként gondolkodott, vagy az egyik, aki másként gondolkodott, az egy német építész volt, a Mies van der Rohe, aki pont abból indult ki, hogy az építészetnek nem a művészetnek kell megfelelni, hanem nagyon erős társadalmi igényeket kell kielégíteni. És melyek voltak ezek az igények? Azt mondta, hogy a városokban óriási mennyiségű ember áramlott ebbe az időben, pont az iparosodás miatt. Azt mondta, hogy a világháborúnak a pusztításai, akár az első, akár a második világháború pusztításai azt jelentették, hogy óriási mértékben kellett új épületeket emelnünk. Természetesen elsőbb a lakóházakat, meg irodaépületeket is, amiket ő tervezett világháború után is van Amerikában. És azt mondta, hogy ezeket a óriási mennyiségű épületeket olyan egyedi módon, egyedi tervek alapján, mint akár éppen a Rietveld ház, nem lehet megtenni. Amennyiben az ipari előregyártás nem segíti az építészetet, és az építészek nem úgy tervezik a házakat, hogy ennek az ipari előregyártásnak megfeleljenek, abban az esetben az építészet vagy az építőipar nem lesz képes arra, hogy ilyen mennyiségű, akár százezres nagyságrendű, egy-egy országra vetítve százezres nagyságrendű lakást, vagy éppen 100 négyzetméter irodákat előállítson. Ő tehát azt mondta, hogy az építészetnek erre kell fölkészülni, olyan építészeti karaktert, szemléletmódot és elsősorban szerkezetet és méretbeli gondolkodás, méretkoordinátorra gondolok, kell alkalmazni, ami ezt az igényt ki tudja elégíteni. Minden háza ennek jegyében zajlott, és nagyon kevés olyan építész van, akinek, hogyha végignézzük az életművét a kezdetektől kezdve haláláig, akkor ugyanazt az építészeti eszköztárat és karaktert látjuk. Például, mint az előadás végén majd a Corbusiert fog vetíteni, tőle minden bizony a Rossalmi kápolnát ismeritek, amely teljesen más karakterű épület, mint a Marseille lakóháza, de egy csomó más építészt is említhetnék, aki hát a hosszú élete során nagyon sokfajta szemleten, esetleg stíluskorszakon ment keresztül, hát a Mies nem ilyen, hanem a Mies az első pillanattól kezdve ugyanúgy gondolkodott és élt. Az első ház, amit hoztam, az egy, ami nem lakóház, az a német pavilon a Barcelona kiállítása a 20-as évek végén, de azért hoztam, mert tökéletesen mutatja azt a fajta szemletet, ahogy a Mies a házait tervezte. Pont az előregyártásból fakadóan ő az acél szerkezetet részesített előnyben, úgy gondolta, hogy az acél az, ami a legpontosabban legyártható üzemekben, tényleg ugye az acélszerkezeteket általában milliméter pontosságban szoktuk kikonszignálni, beméretezni. Tehát az az a szerkezet, ami igazán nagy tételben előregyártható, a helyszíre kivíve csak össze kell rakni, valamilyen vasbeton alapra ráhelyezni, és tulajdonképpen viszonylag gyorsan, akár nagy mennyiségű épület is, vagy többszintes épület is, olyan nagy épületeit is acélból készítette, készíthető el. Ami a téri világot illeti, pontosan mutatja a Barcelona pavilonnak az alaprajza, hogy az a fajta könnyed, alapvetően az acél pillérekből fakadó, áramló, egymáshoz kapcsolódó téri világ jellemzi ezt az épületet is, kicsit hasonlóképpen e tekintetben, mint a Schöder házat. Ha megnézitek az alaprajzot, nagyon egyszerű az alaprajz, szinte le tudjátok rajzolni egy pár perc után, de azért bizonytalanok vagyunk abban, hogy hol van a külső és a belső térnek a határa. Ezt inkább megmutatom. Ez a belső tér, ez az üvegezet, ez a vékony vonal az, ami határolja a belső teret. Látjátok, ez a 8 görög kereszt alaprajzú, egyébként krómozott acél, ilyen elacélokból kötegelt pillérek azok, amik tartják a ebből fakadantán lebegő tetőt, és a belső tereket nem cellás elrendezésre bontja, tehát nem olyan módon bontja őket, mint a korábbi építészet szinte mindegyike, és ajtókkal, folyosókkal kapcsolódnak egymáshoz, hanem csak pengefalak úsznak a térbe, egymáshoz derékszőbe kapcsolódva, és ezek a pengefalak azok, amik valamilyen mértékben artikulálják a teret. Lehetett látni az előző képen, de talán itt is a következőn is mutatom, hogy az építészeti eszközökben is gyökeresen eltér a Mies-féle ház a korábbi építészettől. Azt tudnilik, hogy nincs semmifajta díszítés a házon, nincsenek olyan elemek, amelyek nem közvetlenül a szerkezetből, vagy nem közvetlenül a funkcióból következnek. Ez volt a Miesnek az alapelve, egyébként ő mondta azt a talán már a könyökötökön jön ki mondás, hogy a kevesebb több, a less is more, tehát az épület közelebb kerül önnön lényegéhez, minél kevesebb olyan elemet használ, applikátumokat, egyéb elemeket, díszítéseket, amelyek nem közvetlen a szerkezetből és közvetlen a funkcióból következnek. És egyébként az volt a véleménye, hogy az építészetnek azért kell ennyire semlegesnek, neutrálisnak lenni, mert akkor az építésznek az individuum, a személyisége nem lesz domináns a házban, és pont a leendő lakó az, aki a saját világszemlélet és saját világlátását, saját eszközeit ebbe a viszonylag semleges térbe nagyon könnyedén el tudja majd helyezni. Megint csak a harmadik ház, amit vetíteni fogok, azzal kapcsolatban megint meg kell ítélnünk, hogy igaz-e ez a mondás, mert egyébként, hogyha így csak így mondom nektek verbálisan, nagyon is igaznak tűnik, hogy legyünk semlegesek, és ebből fakadóan a leendő lakónak az egyénisége lehet majd dominánsa az épületben. Van egy nagyon érdekes dolog, azt tudnélik, hogy ugye a MISZ azt mondja, hogy nagyon sok mindent el kell vennünk az építészetből. Minden olyan dolgot, ami csak rátét, ami nem a lényegből fakad. De abban az esetben, hogyha mindent elveszünk, akkor nagyon kevés dolog marad, és ebből ugye az következhet, hogy az emberek talán ridegnek, hidegnek, a lelkükhöz nem közel állnak fogják tartani az épületet, és ami egyébként így is van. De az a furcsa, hogy azok az emberek, akik nem építészek, akár az én ismerőseim, vagy bárki más, azt mondják, akik látták ezt a Barcelona pavilont, egyébként ezt lebontották, de a 20. század végén újjáépítették, mint egy világkeltes pavilont általában, hogy ezeket leszokták bontani. Azok az emberek, akik egyébként minden porcikájukkal utálják a modern építészetet, abszolút nem áll hozzájuk közel az építészeti nyelvezet, ami manapság, vagy éppen a 20. századot általában jellemezte. Azok azt mondják, hogy amikor bementek a Barcelona pavilonba, akkor azt nagyon szerették, hogy valami miatt az baromi szép volt. És az ok az, hogy cserébe a MISZ, hogy mindent kidobott, egy különleges, magas színvonalú anyagválasztást tervezett az épületbe. Azt értem ez alatt, hogy az akkori kor legmagasabb színvonalát hozta a technológiában, tehát egyrészt ezek a nikkelezett kötegoszlopok már önmagában egy különleges eleganciát adnak a szerkezetnek, tehát nem mondjuk egy szinterezett zárt szelvény volt a tartószerkezet, ami egyébként statikailag megfelelt volna, hanem nagyon finoman összecsavarozott L-profilokból és ilyen fényes, nikkelezett L-profilokból áll a 8 darab pillér. A kőburkolatok, amit talán itt látszik a szélén, de a belső falakon is, azok tínosz-szigeti márványból készültek, vagy éppen ónixból készültek. A függönyök azok santung függönyök voltak, az üvegfalak pedig megint csak a kor legmagasabb technikai színvonalát hozó, talán finoman zöldes színű, elegáns üvegek voltak. Ha faburkolatot használt, bár nagyon ritkán használtam is, Szander, a következő háznál majd látni fogjátok, akkor az még ében fából készült. Tehát egy olyan különleges eleganciát mutat az ő modern építészeti belseje és belső téri világa, ami talán helyettesíti azt, hogy nincs benne részletgazdagság, vagy csak minimális, és nincsenek benne olyan díszítő elemek, ami a korábbi építészetet mindenhol különböző mértékben és stílusban de jellemezték. Itt talán láttok néhány belső képet, megint csak a MISZ által tervezett karosszékek, ezt MISZ van der Rossz székeknek is hívják, méregdrágán utángyártottakat lehet kapni. Amúgy pedig MISZ meg is vádolták azzal, hogy ezekben a terekben nem lehet semmit kiállítani, márpedig ez egy ország, ráadásul egy hatalmas ország, Németországnak a kiállítási pavilonja, és hogy a kiállít, tulajdonképpen maga az épület az, ami a kiállítási tárgy maga, és ami is erre bólintott, hogy ez tényleg így van, mert hogy azt a fajta modern életérzést, amit az épületébe kifejezett, azt szerette volna kiállítani, hogy ez jellemezze azt országot, amit ő képvisel. Amúgy pedig ez nem egy különlegesség, megint csak a szevélyi magyar pavilonon, hogyha gondoltok, a Makovec által tervezett pavilonon, őt is támadták azzal, hogy ez annyira túlhatározott pavilon, hogy ebbe olyan butaság lenne most egy rút szalámit, vagy bármi más berakni, ami Magyarországra jellemző, és akkor ő is gondolom azt gondolhatta magában, hogy hát valóban maga a pavilon az építészeti karakterével az, ami Magyarországot jelképezi, legalábbis az ő gondolkodása szerint. És persze a MISZ nem csak egy kiállítási pavilonban képviselte ezeket az alapelveket, hanem a lakóházaiban is. Ez a mai Csehország területén található Brünóban a Tugendhat családnak tervezett lakóház, ami ugyanezeket az alapelveket hozza, mint a Barcelona pavilon. Itt látjátok ezeket a kötegelt pilléreket, amik tartják a teljesen üveg homlokzatot, és talán a belső tér, vagy az alaprajz is mutatja azt a fajta térszervezést, amit a Barcelona pavilonban is már láthatatok. Elsősorban persze az étkező nappali tereknek meg a terasszal való kapcsolat az, ami természetesen jellemző, azért ő a hálószobákat, itt lehet látni a felső szinten, hát olyan módon kezelte, hogy az, amit szokásos, tehát intim módon elkülönítve ott nincsenek a terek áramló módon szervezve, hanem csak az alsó szinten, természetesen óriási nagy a tér, és ez az étkező íves fal az, ami éppen ébenfával burkol, amit az előbb említettem. És látjátok, azt is a pillérek a homlokzattól beljebb vannak húzva, és ezáltal az egész homlokzat teljesen szabadon kezelhető, természetesen tiszta üveg. Amúgy a Tugendhat családtól kérdezték, hogy az a fajta tisztaság, szinte ilyen műalkotásszerű tisztaság, amit a mi szerezett, az egyáltalán alkalmas arra, hogy egy család benne lakjon, mert a Tugendhat családnak volt 3 gyereke, hát azok gondolom nem ilyen glédával rakják a cipőjüket, könyveiket, újságjaikat, játékait, stb. Tehát, hogy ez egy picit koszosabb, vagy éppen rendetlenség van, akkor működik ez. És azt mondta a Tugendhat mama, hogy tökéletesen működik, ugyanolyan átlagos családok egyébként. Most azért vetítem ezt előre, mert a következő háznál már azért nem ilyen egyértelmű a helyzet. És hát persze a MISZ által tervezett acélszerkezetű székek, bútorok azok, amik megint csak a belső teret jellemzik és karakterizálják. Meg ugyanezek a székek, részletek. És ami egy picit talán kritika tárgya lehet, az a harmadik ház, amit a MISZ-ről osztam, a Fensworth Villa, amit már a Egyesült Államokban tervezett, ő ugyanis a Bauhausnak az utolsó elnöke volt a 30-as évek elején, és amikor a Bauhaus az éppen baloldaliból jobboldaliba váltó Németország kiüldözte, vagy megszüntette tulajdonképpen, vagy ellehetetlenítette, akkor az összes Bauhausos vezető, meg mindenki, aki inkább a szabad művészet pártján állt, azok elmenekültek a hitleri Németországba, és elsősorban Amerikába mentek, ahol tártvarokkal fogadták őket, és tulajdonképpen azt a fajta szemléletet, amit korábban itt Európában képviseltek, azt vitték át az Egyesült Államokba. Hát ez a ház, és egy pillanatra mutatom az alaprajzát, aztán visszatérhetünk ide, itt is a belső tér az összesen ez a kicsit vastagabb fekete vonal, ez, és ez a kettő pedig már csak terasz. És ez a ház legalábbis megint számomra egyfajta végpontja az építészetnek. A végpont alatt most azt értem, hogy például a festészetben talán a 10-es vagy a 20-as években festette egy festő azt a képet, amely egy puszta egy keretben egy hófehér kép volt, tehát semmi más nem tartalmazott, csak az ecsetvonásokat és egy hófehér vagy viszonylag fehér, már se geometriát, se figuralitást, semmit nem tartalmazott, csak egy fehér sík volt. Egyébként talán még a Katona József Színházban néha játsszák azt a színdarabot, aminek az a cím, hogy Művészet. Ha játsszák, érdemes megnézni, 3 jó színész játsz, a Hallmann Péter, meg a Bán, meg talán a Gáspár, és az a dolognak a lényege, hogy a Hallmann, mint nem tudom, idősebb, gazdagabb úr, vesz egy festményt, és letakarva ott tárolja a lakásában, és a két barátja, két fiatal barátja főn, pusztán csak azért, mert hogy mondta nekik az idősebb barát, hogy vett egy különleges képet, és szeretné nekik megmutatni, és akkor ott várják izgatottan, és így fölfedi a képet, és ugyanez a kép egy hófehér, semmit nem ábrázol ki. És az egyik barát azt mondja, hogy ez fantasztikus, csodálatos, hogy milyen szép a festőnek az ecsetkezelés, hogy ezt a fehéret fölhordta. A másik azt mondja, hogy ti totál elmebetegek vagytok. Hát ez semmit nem ábrázol, az ég adta a világon, ilyen művészet nincs, hogy ezt nem lehet értékelni, hogy pusztán a fehér képet, és ebből persze rengeteg ilyen humoros, meg éppen akár tragikus helyzet is fakad. Tehát de ezzel a festő azt akarta mondani, hogy elérkeztünk a festészet végpontjához. Egy olyan pont az, amikor már a Mondrian-féle színeket sem, a Mondrian-féle konstrukciót sem ábrázoljuk, pusztán csak a fehérséget ábrázoljuk, amikor szinte mindennek vége van, és ez tulajdonképpen egy új dolognak lehet a kezdete. Most az építészet nem tud ennyire végletekig menni. Az építészetnek pont azért, mert az egy használati tárgy, az anyagból épül egy konkrét helyre, nem lehet sajátja az, hogy csak egy fehér semmit tervezek, de ez az épület, ez a Fenster 100 nekem egyfajta végpont, mert hogy mind az alaprajzának az egyterűsége, letisztultsága, egyetlen egy tömbi, egy tégla alaprajzú, nem töntöm meg, egy téglánytest. A szerkezetnek ez az elképesztő, hát mondjuk homogenitása ezekkel a fehérre festett acélioszlopokkal és a fehérre festett vízszintes acél U profilokkal. Hát egy szinte egy olyan végpont az építészetben, egy olyan letisztult helyzet ezzel a lebegő tömeggel, mint a festészetben mondjuk egy ilyen hófehér kép. Hát látjátok azt, hogy 45 és 50 közötti az épület, ami azt jelenti, hogy 5-6 évig épült, ami ugye egy ilyen egyszerű, szinte azt mondom, is családi ház, hanem inkább egy nyaraló egyébként ez. Nyaralónál azért amerikai viszonylatban különösen nagyon-nagyon hosszú idő egy ilyen házat egy fél év alatt össze lehetne rakni. De hát a MISZ maximalista volt, azokat az acél pilléreket, amiket ő megtervezett és kikonszignált, azokat először homok fúvatta, és amikor tökéletesen lecsiszoltak voltak, akkor utána gletteltette őket, mint hogy a falat szoktuk glettelni, és utána engedte csak lefesteni, és ezáltal olyan csontszerű, lebegő, különleges felületet hozott létre, amiről tudjuk, hogy acél, de mégis van egy ilyen másvilági hatása a dolognak. És természetesen az összes acél szerkezeteknek a hegesztését, mert a függőleges, a vízszintes szerkezetek hegesztve vannak egymáshoz, nem csavarozza, hegesztéseket gondosan lecsiszoltatta, tehát minthogyha ott nem is látszna semmilyen ilyen plusz elem, és ebből is egy olyan különleges lebegő és szinte ilyen földön túli világ kerekedett ki. És itt látjátok az alaprajzot, ahol egy tér az egész, nappali étkező hálótér és a konyhatér ott hátul egy tér, tehát a konyhatér ugye egy picit rejtve van, és középen ez a zárt blokk az, ami egyedül a fürdőszoba WC részt foglalja magába. És talán annyi a különbség a Tugendhat házzal, illetve a Barcelona pavilonnal, hogy itt a szerkezeti rendszer, tehát a pillérek, azok nem a épület belsejében, hanem látjátok az épület külső pontján helyezkednek el, egyfajta nagyon karakteres elemként, tehát itt az építész nem elrejti a szerkezetet, hanem éppen nagyon erőteljesen megmutatja a szerkezetet, ez persze nem gátolja őt abba, hogy a szerkezeti elemek közötti teljes homokzati felületet tiszta üveggel burkolja le. Na hát a Fenszősz család nem úgy nyilatkozott a MISZ-ről, mint a Tugendhat család, hogy nagyon szeretik házat, és jól tudják használni, és imádják meg a gyerekek is, hanem beperelték az építészt, mert azt mondták, hogy ez számukra használhatatlan, mert hogy egy lakásnak bizonyos intimitással rendelkezni kell, és ez az épület ugye nem igazán rendelkezik, tehát az ember nem szokott állandóan messzenül rohangálni otthon, de hát azért mégiscsak itt bárki sétál ebbe a parkba, vagy az erdőben, akkor az tökéletesen belát, tehát olyan, mintha én egy mozifilmben ülnék bent. És úgy gondolják, hogy használhatatlan, és persze be lehet húzni a függönyöket itt, de persze, ha behúzzuk a függönyöket, akkor pont az épület lényege vészel a környezettel való kapcsolat. Tehát csak végletek vannak, vagy egy teljesen nyitott helyzet, vagy éppen egy teljesen zárt helyzet, és az, hogy nincsenek elzárva a terek, hogy a hálószoba ugyanott van, ahol a nappali, hogy valaki lefekszik, de a másik még tévét néz, az valahogy számukra nem nagyon jön össze, és ebben van egyébként egy logika. Tehát magyarul az, amit én az előbb mondtam, hogy az építésznek minél inkább semlegesnek lenni, és talán ennél semlegesebb épület nincsen, hófér, pillérek, tiszta üveg, homlokzat, nincs benne semmi válaszfal, úgy rendezed be, hogy akarod. De ez a fajta semlegesség talán lehet, hogy a ló túlsó oldala, mert nem igazán tudjuk használni, vagy legalábbis a Fenszősz család nem igazán tudta használni. Biztos, hogy van olyan család, aki egyébként tudja használni, de azért mégsem egy átlagos épületről van szó. És nem akarok titeket természetesen csomópontokkal hát fertőzni, lesz majd elég csomópont az ékszerből, de csak azért mutatom, hogy a csomópontot sosem ne épszert feladatként tekintsétek. Ne arról az, hogy van az építészet tervezés, utána van a csúnya épszert, amit meg kell tanulni, hanem hogy ez jó esetben természetesen nagyon szorosan összefügg, és az építészeti részletek, én nem is csomópontnak szoktam hívni, építészeti részleteknek igenis összhangba kell állni a ház egészével, akár a külsőjével, akár a belsővel, akár az egésznek a szemletével. Itt lehet látni egyébként azokat a függőleges íjtartókat, amit kint láttatok, ez itt az ablaksíkja, és itt lehet látni azt az U-profilt, amely egyébként a födémnek az összes rétegrendjét szépen bekeretezi, és itt van az a hegesztett, lecsiszolt kapcsolat, az U-profil és az íjtartó költ, és fönt ugyanez a fönti részen dettó megismétlődik, és egy nagyon finom kis acélperem zárja le, kvázi attikaként, de csak 4 centis attikaként a felső tetőszerkezetet. És persze ez a fajta acélszerkezeti rend jön vissza a lépcsőkbe, és a teraszoköti lépcsőbe is egy finom T-profil az, ami megint csak hegesztett kapcsolattal rájön erre az acél tartóra vagy gyámra, és a tetején pedig van egy műkőből készült, tehát kőből készült egybeöntött lépcsőfok, amin föl tudunk menni. Tehát magyarul a ház egésze, és itt látjátok alapra azért is, a ház egésze ugyanabban a szemlettel készült a nagyobb részek is, mint a részletrajzok is. Hát aztán volt egy olyan építész, akit persze már ismertek, a Wright Amerikában, aki nagyon hasonlóan gondolkodott már, ami a térszerzést illeti, már ami a környezettel való kapcsolatát illeti, már ami a szerkezeteket illeti, mint az európai kortársai, de mégis gyökeresen más építészeti eszköztárral hozta ezt létre. Megint csak azért tanulság ez számunkra, mert hogy ugyanazt a fajta gondolkodást vagy világképet, amit körülötte a építészek körüli világ sugárzott, teljesen más módon lehet megfogni, és én nem azt akarom mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, csak azt, hogy ezek párhuzamosan működnek egymással. Még a házak előtt hoztam két olyan képet, ami a Wright anyaghasználatát, a következő kép majd a Wright díszítő művészetét mutatja, és itt lehet rögtön látni azt, hogy az a fajta elképesztő homogenitás és szűk sáv, amiben a MIS gondolkodott, és amilyen anyagokat a MIS használt, az a Wright-nál egy lényegesen gazdagabb anyaghasználatot és szín-forma használatot jelentett. Ugye elképzelhetetlen lenne az, hogy mondjuk egy MIS van der Rohe ház, akár a Fensterhaus házban olyan ablakok jelenjenek meg, mint az a felső zöld ablak. Hát az egész abszurd lenne, hiszen egy MIS házhoz csak egy teljesen tiszta, mindenfajta díszítéstől mentes ablak az, ami dukál. Elképzelhetetlen lenne az, hogy egy MIS mondjuk ciklopkövet használ, vagy akár a kőben ilyen betét díszítésekkel oldja a kőburkolatnak mondjuk esetleg a nagyobb felületeit, és a többi, és a többi. És persze a díszítőművészet dettó, tehát abszurd lenne egy MIS van der Rohe házba, de akár egy Rietveld által tervezett házba is mondjuk egy ilyen lámpa, abszurd lenne egy ilyen hagyományos módon csapolt, vagy ragasztott, vagy éppen esztergált fa székeknek, vagy fabútoroknak a használata, mert a kettő nem passzol egymáshoz. A Wright-nál meg ezek mind tökéletesen összhangban álltak egymással. És két ház, amit hoztam, az egyik a Robi ház, ami egy ilyen fiatalabb aranyi fiúnak készült, teljesen szabad kezet kapott a Wright az épületnél, és már ennek az épületnek a tömege is jól mutatja azt a gyökeres váltást, már a tömegképzést illeti a korábbi villaépítészethez, hagyományos villaépítészethez, mondjuk éppen az eklektikus vagy akár szecessziós villaépítészethez képest. Ezek a házak egyébként itt a 900-as évek elején készült házaknak a többsége Chicago mellett készült, ott dolgozott a Wright a Sullivan műtermében, és préri házaknak is hívjuk őket, elsősorban azért, mert a Chicago melletti nagyon hosszú, végtelenben nyúló, ilyen alföldszerű tájakra készültek, és ez a fajta, hát mondjuk lapályos, végtelenül nyugodt táj az, ami ihlette ezeket a formákat is. Amúgy persze nem csak ez, tehát Wright ezelőtt 3 évvel, 1906-ban járt Japánba, és az a fajta japán építőművészet, ami nagyon erősen kapcsolódik a japán kultúra, az vagy a korábbi japán építészetre, az borasz erős hatással volt rá a faépítészet, a fakötések, a faszerkezeteknek a a használata, illetve az egész japán építészet tömegképzése, hagyományos tömegképzése, vagy éppen a modern házak tömegképzése. Tehát ezek a tetők, a nagyon erősen kinyúló, szintén lustán elnyúló, erős konzolos tetők mind mindennek a hatásai. Az a fajta horizontalitás egyébként, amit ő létre akart hozni, a részletekben is megnyilvánult, nem csak a főbb tömegekben, csak egy példát, természetesen, vagy kettőt, természetesen a téglaburkolatok tetején levő kő lezárás ezt a vízszintességet, horizontalitást erősíti, és még azt kérte a könyvesektől, hogy a téglaburkolatot is úgy fugázzák ki, hogy a függőleges pici rövid fugákat telibe kellett fugázni, tehát a tégla síkjával egy síkban, míg a vízszintes fugákat pedig mélyítetten, és ezáltal ezek a vízszintes fugák is csak tovább erősítették ezt a horizontális hatást. De ami a belső teret illeti, nagyon sok rokonvonás van az európai kortársakkal. Azt tudnélik, hogy a tereknek a kapcsolata, itt ezekre gondoltok, a nappali étkezőtérnek a kapcsolata, vagy akár a fönti részem, ugyanen áramló tereknek az egymás utániságából áll össze. Igaz ugyan, hogy a környezettel való kapcsolat nem annyira transzparens, mint mondjuk a Rietveldnél, vagy akár a Miss van der Rohe-nál. Tehát látjátok azt, hogy olyan tisztán, nagyon erősen üvegezett mind a két szint a környezet, vagy a külső homlokzati felület, tehát erősen perforált, de azért hagyományos téglapillérek azok, amelyek az üvegtáblákat hát mondjuk keretezik, és nem nagyon vékony acélpillérek, vagy nem éppen hátrahúzott acélszerkezet, tehát e tekintetben egy hagyományos struktúráról beszélhetünk. És ami még fontos, és ez megint számunkra tanulságos, az az, hogy a tömegképzésnek mi volt az alapelve. Míg a Miss van der Rohe-i tömegek szinte mindegyik, nem is szinte, nem is tudok olyan Miss van der Rohe házat, legyen az múzeum, vagy irodaház, vagy óriási nagy lakóépület mögött New Yorkban, hogy ne egy nagy téglakubus legyen. Tehát a Miss mindig kívülről tervezte a házat, megtervezte azt a nagyon semleges kubust, ami a legtöbb esetben valamilyen modulkoordinációnak volt a végeredménye, és ebbe a téglakubusba tervezte bele a megbízó által kívánt funkciót, és egyébként egy nagyon különleges és elegáns funkciós megoldásokat adott. A Wright ezzel szemben belülről tervezi a házat, tehát van egy középső kiinduló magja, ami a legtöbb esetben a tűzhely, a kandalló tere, ami megint csak nagyon sok esetben a lépcsőtérrel is, vagy magával a lépcsővel is együtt van. Tehát az ad egy nagyon erős tömeget, ami tulajdonképpen a ház közepe, egyfajta tengelye, és ehhez a középre, vagy erre a középre szervezi rá a különböző nagyságú funkciókat, olyan nagyságban természetesen, hogy azok a funkciók igénylik. És ebből egy olyan organikus, különleges kompozíció jön létre, ami gyökeresen más, mint a Miss-nek a nagyon tiszta üvegacél doboza. Nem véletlen az, hogy a Wright-ot organikus építésznek hívják, vagy az organikus építészet egyik nagy elődjének hívják, a Makacs is mindig ráhivatkozott az egyik elődje a Steiner mellett, mert hogy ez a fajta hát szerves gondolkodás az, ami megint csak az ő egész életművét független, hogy milyen nagyságú házat tervezett, jellemezte. És ezt a fajta gondolkodást mutatja a vízesés ház is, amit már minden bizonyal ismertek, de inkább csak megint a tömegképzésre szeretnék utalni, meg természetesen az anyagképzésre is, a vízesés melletti, vagy a kis patak melletti sziklapadoknak a finom kinövése, az épület középső magja, ami megint csak a kandallott lépcsőteret foglalja magába, és ezek erről a középső magról hát még lógnak le konzolosan azok a különböző teraszok, vasbeton elemek, amik a lakás belső funkcióit hordják magukba. Hát most persze egy vízesésen épült az épület, hogyha megkérdeztek engem, hogy tudnék-e egy olyan építészt mondani, aki egy vízesésre rá tud tervezni egy házat, akkor azt mondom, hogy nem csak, hogy nem tudok mondani, hanem tilos lenne. Tehát egy ilyen különleges természeti környezetben bármilyen formagazdag is egy építész ne tervezzen házat, mert hogy ez maradjon meg olyan, amilyen. A Wright tényleg, talán 20. században, vagy akár a mai kort is nézhetjük, talán az egyetlen olyan építész, aki ezt meg tudta tenni, és egy olyan tényleg alkotás adott létre, amit hát mondjuk mindnyáján vetítünk, vagy egyfajta eligazodási pont. megint csak zárjába teszem hozzá, semmit nem csökkentve a Wright-nak az erényeit, az, hogy ahogy én tudom, hogy ezt állat folyamatosan karba kell tartani, pont azért, mert hogy egy nagyon dinamikus terhelést kap a víz, ahogy megy alatt a páraterhelés, és pontosan a vízfolyás miatt van egyfajta dinamikus terhelés. Vannak bizonyos repedések, meg kell néha erősíteni, kell pótolni, folyamatosan figyelni kell. Megint csak az a tanulság számunkra ebből, hogy nagyon fontosak az építészeti alapelvek, amiket közvetítünk. Ezek az első lépések, tehát ezek megkerülhetetlenek, nem műszaki jellegű kérdések a legfontosabbak, de utána, miután ezen túl vagyunk, csak abban az esetben tudunk teljes értékű épületet tervezni, nem csak az építés pillanatában lesz szép, és beszélünk róla, hanem mondjuk 10, 20 vagy akár 50 év múlva is jól használható, szerkezetileg is jól működő épület jön létre. Hát ami a belső tereket illeti, megint csak ha ránéztek mondjuk az alaprajzára, a fenszőszáz alaprajzát most mindenki le tudná rajzolni, pedig csak egy fél percig vetítettem ki, mert ugye csak egy téglapot kell meg belőle egy másik téglapot rajzolni. Világos, hogy ezt a fajta organikusabb alaprajzot sokkal nehezebb lerajzolni, egyszerűen abból fakadom, mert hogy nem egyfajta geometriának próbál megfelelni, hanem egy annál talán különlegesebb, vagy nem a rációnak megfelelő szemléletmódnak. És hát itt lehet látni a belső teret is, hogy az a fajta kapcsolat, vagy transzparens kapcsolat a külső és a belső között egy ilyen vízesés háznál is működik, ha nem is olyan mértékben, mint mondjuk egy Miss Van der Rohe tiszta üvegépületnél, de hogy a transzparencia, a külső és a belső tér között a Wright-házakat is jellemzi, az a fajta áramló tér, amiről az előbb beszéltem, a Wright-házakra is jellemző, de láthatjátok, hogy az anyag használatában, díszítettségében, formagazdagságában, és mondhatnám azt, hogy a Wright általi meghatározottságban egy gyökeresen más építészeti karaktert mutat, mint itt az európai kortársak épületei. És hát megint azt lehet mondani, hogy talán a funkcionális elem, ami egy Miss Van der Rohe háznál elképzelhetetlen lett volna, egy lépcső, ami sehova se vezet, tulajdonképpen csak arra, hogy itt a végén le tudjunk ülni és belelógassuk a lábunkat a vízbe. Megint csak egy Wright-i gondolkodásmódban ez minden további nélkül belefér, ez a fajta részleges a funkcionalitás egy Miss-nél, vagy éppen egy akár egy Schrödernél, vagy egy Rietveld háznál, azért ez nagyon nehezen volt elképzelhető, egy Miss-nél elképzelhetetlen lett volna. És megint vissza Európába, egy olyan finn építész az által, akinek megint a nevét talán ismeritek, aki egyfajta szintézis próbált létrehozni a között, amit mondjuk a Miss, meg amit mondjuk a Wright képviselt. Már csak azért is volt erre lehetősége, mert egy picit fiatalabb volt, mint az előbb vetített kortársai, és részben átvette azt a fajta gondolkodásmódot, ami a Miss-re volt jellemző, az acélnak, vasbetonnak a használatát, a tiszta funkcionalitást, az előregyártatóságot, de nagyon erősen élt benne az a vágy, hogy ezek az épületek sokkal harmonikusabban kapcsolódjanak ahhoz a környezethez, amiben ő tervezte a házakat. Elsősorban természetesen a finn környezetre gondolok. Megint a finn építészetre ez jellemző, hogy bár minden korban egy nagyon erős, józa modernséget mutat, a mai korban is, de minden korban talán lehet, hogy a természet különös erejéből fakadóan, meg különös szépségéből fakadóan, ami Finnországot jellemzi, nagyon erős vágy él minden építészben párhuzamosan ezzel, az iránt is, hogy ezek a házak egy sokkal szeresebb kapcsolatot mutassanak a környezetükkel, mint mondjuk egy Miss Van der Rohe fenszőszáz háza a környező erdővel. Hát erre egy ház a példa, a Villa Maira nevű villa, ami egy ilyen nagyobb erdős területre készült, több villa is áll ebben az erdős területben, egy nagy üzem közép és felső vezetőinek terveztek ide házakat. Ez az épület éppen az üzem igazgatójának, illetve családjának készült. Az altótól azt kérték, hogy legyen a ház abszolút modern, pontosan tükrözze a kornak a sajátosságait, tehát ennek a 30-as éveknek a sajátosságait. és itt is ő is teljesen szabad kezet kapott. Mint ahogy látjátok, egy elalakú házról van szó, ez itt a bejárata, és tulajdonképpen ez a visszaforduló szárnyrész, ez a finn házaknál, hát szokásos szauna blokknak a tömbje, és ez a, tulajdonképpen akkor nem is el, hanem U alakú tömb zár körül egy belső udvart, és ennek a belső udvarnak a negyedik térfala maga az erdő, tehát egyfajta átrium alakul itt ki középen. De ami igazán érdekes, az persze ez elalakú épület, és talán már itt a helyszínen azon lehet látni azt, hogy bizonyos részei az épületnek nagyon erősen geometrikus szerkesztettségűek, mint például itt a hálószoba rész, vagy épp a nappalinak a része, de pont a bejárati rész, ez a bejárati előtető, meg a nappalinak ez a kidudorodó része már kilóg ebből a szerkesztettségből, és ezekkel a finom ívekkel valamilyen kapcsolatot keres a természeti környezet között, vagy felé. Itt lehet látni ennek az íves nappali végnek a térbeli megjelenését, és ami persze feltűnő az, hogy bár ugyan, mint ahogy már látni fogjátok, az alaprajzon ugyanilyen pillérek, acélpillérek szerepelnek, mint a Misandero háznál, de a külső anyagválasztása az altónak már eltér a mízféle anyagválasztáson, nem csak tiszta üveg és acélszerkezeteket használ, hanem éppen ezeken a lágyabb felületeken fával burkolja a külső felületet, ami természetesen egy közvetlen kapcsolatot jelent a környezetével. És itt lehet látni az alaprajzot. Ez itt a bejárati rész, el fölött volt az előtető, ez a szaggatott előtető, ez a nappali tér, csak hogy körülbelül érezzétek a léptéket, ez körülbelül 150 négyzetméter, tehát nem pici, egy nagy üzemnek az igazgatójáról van szó, és itt lehet látni belül azokat az acélpilléreket, amiről az előbb beszéltem, ez az íves rész, ami hát itt föl legyen szobának is a külső része, és ezek pedig itt ez a rész pedig egy viszonylag erősen geometrikusan formált mező. És mint ahogy látjátok majd a belső térben, hogy ezek az acélpillérek egy különleges burkolatot kaptak abban a magasságban, ahol megfogjuk őket, vagy hogy elmegyünk mellettük. Egy Misanderónál elképzelhetetlen lett volna az, hogy ezeket a pilléreket ő valamilyen, nevezzük így, humánusabb anyaggal beburkolja. Amúgy nagyon elegánsak ezek a nikkelezett vagy krómozott pillérek, de hát azért mindnyáján érezzük azt, hogy míg egy irodaházban, vagy akár egy üzemi területen ez teljesen elfogadhatóak, azért egy lakáson belül, tehát egy ilyen intimebb térben azért egy ilyen nikkelezett, nagyon hideg, rideg terhordó szerkezet nem a legelegánsabb. Lehet, hogy mi építészek még talán el tudjuk fogadni, de hogy az emberek többsége kevésbé, az biztos. Most az áltó pont az előbb említett szintézisből fakadóan használja ezeket az acélpilléreket, ugyan nem ilyen krómozott, kötegelt acélpilléreket használ, mint a Misandero, hanem éppen itt ilyen körpilléreket. Ugyanúgy nyersbeton, sok esetben nyersbeton födémet használ, mint a Misandero, bár itt éppen le van burkolva. De pont azon a részen, ahol kapcsolatba kerülünk ezzel a nagyon rideg acélanyaggal, ott egy faháncsal, vagy valamilyen bőrrel beburkolja ezeket a pilléreket. Egyébként az igazgató felesége egy iparművész hölgy volt, tehát ha jól emlékszem, vele együttműködve tette ezt meg, hogy ők is sajátjuknak érezzék a lakást. Tehát magyarul megvoltak a modernizmusnak például a terhordásnak az eszközei, a nagy üvegablakok, a raszterszerű pillérek, de azért lehet látni azt, hogy az egész belső téri világ, az egy gyökeresen eltérő világ, mint a Mies van der Rohe hideg racionalizmus, és egy sokkal bensőségesebb, barátságosabb hangulatot áraszt. Hát itt messzebbről ezek az oszlopok, és megint csak egy kép a lépcsőről, és a lépcsőt övező faosztopokról, itt, amit láttok, amelyiknél lehet látni azt, hogy egyfajta mai szó használatével random kiosztással ezek a szerkezeti elemek, amelyek egyébként azért ilyenek, mert hogy a környező fáknak a nem ültetett jellegére próbál a belső térés utalni. Megint csak egy mízfajta tökéletes, hát még modul koordinációjához viszonyítva ez egy elképzelhetetlen dolog lett volna nála. Egy ajtónál pedig, látjátok itt alaprajzilag, itt még a térben is, ez egy teljesen adekvát dolog, és ezáltal a környezetnek a környezetnek a természetes jellege valamilyen módon beszűrődik a belső téri világba is. Belső tér, részletrajzok. Ugye ez most már azért mégsem épszerk, hanem ez építészet, hogyha egy építész megtervezi ezeknek a kötegeknek a kapcsolatát, a készfogónak a finom ívét, a lezárását azzal a gombbal, megtervezi a kilincseket is, és megtervezi a kilincsek által, hát még bejárt ér, vagy a kezünk által bejárt teret is, és ezáltal ott kimarja azt a faburkolatot, és ezzel válik az egész ház minden részletében egységessé. És az utolsó építész, akit hoznék, az a Corbusier, aki hát még a plasztikus formáknak volt igazán nagymester, és ha azt mondtam, hogy a mész elsősorban az üveget és az acélt részesített előnybe a terezésnél, mondjuk a Wright, a követ, meg a téglát, az áltó mondjuk vegyesen a kettőt, akkor a Corbusiert meg a vasbeton mesterének lehet nevezni. A vasbetont használta elképesztő plasztikussággal és elevenséggel szinte minden épületében. Persze megint az előbb említett, hát mondjuk talán legismertebb munkáról, Sami Kápolna az, ami leginkább ezt a fajta plasztikusságot mutatja. A korai házai még egy sokkal racionálisabb, talán egy kicsit a mészhez közel álló világot mutat. Ő volt az építész, aki még amíg nem jutott munkához, nem végzett egyetemet egyébként, talán a mész sem. Most nem azért mondom, hogy itt mindenki fölálljon és elmenjen, de hogy autodidakta volt, és amíg ő nem jutott munkához, addig a gondolatét próbálta megfogalmazni a körülötte levő világról, és megpróbálta megfogalmazni, hogy ezt a világot ő, mint építész, hogyan kell, hogy leírja. Milyen építészeti eszközök vagy alapelvek mentén kell neki tervezni. És akkor, amikor tervezési megbízáshoz jutott, egy házat hoztam tőle, ez a Savoy villa, akkor ezeket az alapelveket próbálta, illetve nem próbálta, meg is valósította ennek a villán keresztül. És tulajdonképpen ezek a corbusiánus alapelvek, ötöt fogok felsorolni nektek, ezek hát szinte az összes házát jellemezték egyébként a későbbiekben is. Az alapelvek a következőek. Azt mondta, pont még be is fejezzük az alatt, azt mondta, hogy az épületet lábakra kell állítani, a tartószerkezetek menjenek csak le a földig, de az épület külső határoló fala ne, mert hogy minél kevesebb helyet vegyünk el a természetből, minél inkább legyen az épület átlátható, transzparens. Itt is lehet látni azt, hogyha az épület itt be lenne burkolva, akkor itt nem tudnánk átlátni, sokkal kevesebbet látnánk a mögött elő természetből. Természetesen az, hogy lábakon áll egy épület, nem jelenti azt, hogy a fű be tud menni alá, mert ott azért árnyékos a dolog, de egy biztos, hogy sokkal kevésbé érezzük azt, hogy az épület elfoglal a természetből egy akkora kubust, amekkorát elfoglal, hanem sokkal lebegőbbnek érezzük akkor, hogyha ez lábakon áll. A második főszabály, amit mondott, az, hogy az épület legyen lapos tetős. A technológia lehetővé teszi, a központi fűtés már lehetővé teszi azt, hogy lapos tetővel terezzük a házat, és ez nem egy öncélú dolog, mert hogy a technológia lehetővé teszem, azért fontos ez, mondta ő, mert ezáltal a tetőn, legalább részben tetőkertet tudunk létrehozni, tehát az a felület, amit elvettünk a természettől itt alul, az ott fönt részben, vagy akár egészben, vagy akár még több is, mondjuk az egész tetőkert lenne, több is visszaadható, mint amit elvettünk. Volt egy pontja, mondjuk a harmadik, ami a szerkezetre vonatkozott, és azt mondta, hogy márpég az építésznek pilléres szerkezetet kell választani, pillérvázzal kell tervezni, ő vasbeton pillérvázzal tervezett, még a mész acél pillérvázzal tervezett, azért, mert ez a pillérváz adja a legnagyobb szabadságot a terezéskor az építés számára, hiszen csak a pillérek helyét kell megterezni, az egész alapra ezek után szabadon tervezhet és módosítható. Az utolsó két pontja, az pedig a homlokzatra vonatkozik. Az egyik az, hogy használjunk szalagablakokat, mondta ő. Faltól vagy saroktól sarokig legyen ablakkal megtervezve a ház. Megint csak egy picit furcsálhatjuk mai szemmel azt, hogy miért kell ez, mert hogy az rengeteg leülő felett, tehát manapság már a fenntartatósági gondolkodásunknak ez kevéssé felel meg, de arra kell gondolnotok, hogy abban az időben, amikor itt ezek az építészek fölléptek, a házak vagy a lakások zöme rosszul megvilágított volt, belső udvarokra nézett, pici ablakok nyíltak ezekre a belső udvarokra, nem sütött be a nap. Tehát az építészek úgy gondolták, hogy akkor lesz igazán megint csak az ő művészetük adekvát a korhoz, hogyha ezt teljesen eltörlik, és egy mindenki számára elérhető napfényt, besugárzást, csíramentességet és a többi biztosítunk. Tehát azért faltól vagy saroktól sarokig ablakat kell tervezni, és ezzel szoros összefüggésben mondta azt, hogy ezt a terhódó szerkezetet lehetőség szerint húzzuk vissza egy picit a homlokzattól, mint például ez a homlokzaton, mert ezáltal egy teljesen szabad homlokzati felületet kapunk, amivel megint csak ugyanolyan szabadon bánhat az építész, mint amilyen szabadon bánhatunk a pillérraszter miatt az alapraszt tekintetében is. És talán néhány kép a belsőről. Hát az alaprajza egy picit bonyolultabb, mint mondjuk egy Mies-féle ház, vagy akár egy Schröder ház alaprajza. Ami érdekes, persze nem tudta az egész házat lábokra állítani, hiszen alul gépkocsi elhelyezést kellett biztosítani, alul a személyzetnek, ez ugye nem egy szociális lakás, személyzetnek kellett a lent a lakást biztosítani. Ami igazán érdekes térszervezés szempontjából az az, amire mindnyáján vágyódunk építészek, hogy rámpát tervezünk, mert a rámpa egy nagyon izgalmas belsőépítészeti elem, de a legtöbb esetben csak múzeumoknál van erre lehetőség, már aki tervezett múzeumot, de ennél a nagy családi háznál, a Savoy villánál, a Corbusier egy belső rámpát tervezett. Természetesen van mellette lépcső is, de ez a rámpa az, ami az igazi térszervező erő. A rámpáknak a különböző magasságú mellvégyei alatt, fölött nagyon izgalmas belső téri átlátások jönnek létre. Tehát annak ellenére, hogy egy kompakt négyzet alaprajzú, vagy körülbelül négyzet alaprajzú házról van szó, egy nagyon izgalmas belső téri világ az, ami föltárulkozik. És itt talán látjátok, ez még a homlokzat. Tetőkert felé a lépcsőnek a belső téri világa, és tulajdonképpen vége is a dolognak. Hát úgy tűnik egyébként, csak hogy egy mondatot mondjak a következő óra előtt, hogy ez a fajta modern érzés, vagy modern életérzés, ez kiteljesedne a 20. század másik felében, és azt fogjátok látni a következő órán, hogy nem teljesedett ki, hanem amilyen erőteljessége jelentkezett a század elején, olyan hirtelen és erőteljesen bukott el, kb. A 60-as évek közepétől, de az, hogy miért következett ez be, vagy mik voltak ennek az építészeti, mondjuk megfelelő, arról szeretnék beszélni a következő órán. Köszönöm a figyelmeteket!